Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A Mohácsi csata nem csak történelmünk egyik fekete lapja, de szürke foltja is. 100 éve folyik ugyanis a vita arról, hogy hol is volt pontosan az 1526. augusztus 29-i ütközet. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Pécsi Tudomány Egyetem kutatóinak a közelmúltban sikerült behatárolniuk a kulcs szerepet játszó Földvár települését. Tatár Tímea kérdezte Pap Norbertet, a Pécsi Tudományegyetem professzorát, a kutatás vezetőjét.
Ez a vita, hogy hol is zajlott a Mohácsi csata, kb. 100 éve a Mohácsi csata 400. évfordulós megemlékezéseire készülve indult. Addig volt egy konszenzus, nagyjából ilyen hagyomány alapján kezelték ezt a kérdést, és úgy tartották, hogy Mohácstól délre Sátorhely község környékén volt a csata, és különösen nem foglalkozott ilyen földrajzi lokalizációs kérdésekkel senki, akkor viszont kitört egy nagy vita, és ez a vita azóta se zárult le, most már több generáció vitatkozik. Nagyon sok kérdésen egyébként, nem csak a csata helyek környékén, hanem például, hogy ki a felelős a vereségért, hogy is kell értékelnünk ennek a hosszú távú következményeit. Nagyon összetett és sokrétű ez a vita, de az egyik erős és állandó eleme ennek a vitának az az, hogy hol is zajlott a csata. Tehát ez egy kihívás, aminek már mint egy 100 éve elég sokan nekifutottak, és hát mi is néhány évvel ezelőtt, 2017-ben adtunk be egy pályázatot a Magyar Tudományos Akadémiának a kiválósági centrumok pályázatára, Podor Pál professzor úrral, aki a Bölcsészettudományi Kutatóközpontnak az akkori főigazgatója, jó magam pedig a Pécsi Tudományi Egyetemről közösen pályáztunk, hát így indult el ez a kutatás, ez az utolsó nagy hulláma, amiben 70 körüli résztvevőt számolunk, és az eredmények 2018 óta folyamatosan jönnek.
Ugye a legutóbbi eredményük a Földvár falu fekvés, amelyiknek kulcs szerepe volt annak idején. Sikerült behatárolni valamilyen módon?
Azt reméljük, hogy igen, azért az igazolás az nem két nap feladata. A vita az úgy néz ki egyébként, valóban, ahogy ön említette, Földvár falunak hagyományosan nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a kutatás. Ennek az az oka, hogy a Mohácsi csatának egy részvevője, Brodarics István nevű humanista, írt egy nagyon tartalmas beszámolót arról, hogy mi történt ott a csata idején, és leírja itt a körülményeket is, a környezetet is, és ő az, aki megemlíti, hogy ott a csata Földvár nevű falunál zajlott, mégpedig olyan módon, hogy a török csapatok, legalábbis a tüzérséget és a janicsárokat említi, azok ott Földvár falunál álltak fel, szembe a keresztény-magyar vonalakkal, és ez a kiinduló pont, 1528-ban készült ez a beszámoló, azóta is ezt tartják a legpontosabbnak, leghitelesebbnek. Jó magam is egyébként úgy gondolom, hogy ez egy hiteles és jó minőségű beszámoló. Ezt a Földvár falut ennek a 100 éves vitának a keretében már jó sokan keresték, eddig 16 azonosítása volt. Ezek közül a sokfajta Földvárnak vélt helyek közül kéne meggyőzően bizonyítani, hogy valamelyik tényleg ez a falu volt. Az a helyzet, hogy a Földvár falunk kívül azért vannak más tájékozódási pontok is, vannak más résztvevők is, akik hasznos útmutatóul szolgálnak, tehát olyan katonák, akik ott voltak a csatában, és utána valamilyen módon beszámolnak a velük történtekről, és ők is tesznek említéseket bizonyos objektumokról, vagy megadnak bizonyos relációkat, tehát ilyen távolságadatokat, hogy mitől meddig tartott valami eseménynek a helye. És ezek a helyek, amelyeket így az ember összegyűjt az írott források alapján, kirajzolja nekünk a csata térképét, vagy hát a csatának a táji környezetét. Az első ilyen fontos indulási pont volt számunkra az, hogy ez a csatahely a Dunától nyugatra olyan módon feküdt, hogy egy mély mocsár húzódott a csatatér mellett, a Duna és a csatatér között, és ebbe a mély mocsárba beletorkolott egy széles mély árok, vagy völgy, ki hogy fordítja. Ezeknek fontos szerepe volt a csata története. Sokan meghaltak egyébként ezeken a helyeken. És hogy ez volt az első két ilyen fontos lokalizációs pont, amit nekünk azonosítani kellett, és ez inkább a keresztény vonalaknak a helyzetére, általánosabb értelemben a csata helyére utal. Csatának egyik részvevője például azt említi, hogy a magyar vonalak és a török vonalak között egy olasz mérföld távolság volt, ezért nagyjából 1,8 km, például ez egy fontos relációs adat volt, illetve még voltak más szempontok, például megadnak egy erdőt, ami a falu mellett feküdt, és még más fontos ilyen földrajzi objektumokat, és ezeket, mint egy ilyen puzzle-szerűen kellett nekünk összerakni egy olyan formában, hogy az a táj, amit 1526-os csata résztvevői láttak, az ma már nincs meg. Az a táj teljes mértékben megváltozott, itt hatalmas mezőgazdasági üzem van, ők gazdálkodnak itt, de már ez vagy 250 éve ilyen nagybirtokos földművelés zajlik itt, és hát ez a mezőgazdálkodás a 1526-os csatának a természetes környezetét így eltüntette, főleg a kis a mikrodomborzatot és a természetes növényzetet, azt már nem találjuk itt meg, amikre a csata résztvevői utalnak, úgyhogy nekünk az egyik feladatunk az az volt, hogy ezt a egykori környezetet visszaépítsük, rekonstruáljuk, erre ilyen részben a történeti térképanyag, részben pedig ilyen térinformatikai modellezés szolgált segítségül, műholdképek elemzése például nagyon hasznos támpontokat adott ehhez a munkához, egyrészt vissza kellett építenünk ezt az egykori tájat, és ezeket a résztvevők által említett táji elemeket, ezeket ebbe azonosítani, és hogyha miután ezeket elég jó hatékonysággal úgy vélem helyesen meg tudtuk állapítani, ennek alapján a csatát is sokkal jobban tudjuk érteni, és egy ilyen koherens rendszerbe összefoglalni az ismereteket, mégpedig úgy, hogy ne csupán az írott forrásoknak, a táji jellemzőknek feleljünk meg, hanem a régészeti jelenségeknek is, hiszen azért itt jó néhány régészeti adat is már született, ezeket szintén be kell illeszteni ebbe a nagy képbe, tehát ilyen különböző adatforrások így együtt adhatja ki azt a képet, amiből a csata is aztán rekonstruálható. Ez a tanulmány, amit az elmúlt egy hónapban vidára bocsátottunk, tehát kiraktuk az oldalainkra, és arra biztattunk mindenkit, hogy nyugodtan fogalmazzon meg kritikákat, észrevételeket, és akár segítő szándékú tanácsokat. Egyébként elég sok észrevétel érkezett.
És hová esik a település?
A mai Sátorhely falutól délre van egy olyan sáv, ahol egykor a Mohácsi síkságnak a legfontosabb vízfolyása a Borzapata folyt. Ebben a nagy táj átalakítási, körzet átalakítási folyamatban ez a patak se ott folyik már, hanem ez egy ilyen csatornába elvezették, de egykori medrét azt jól lehet azonosítani, és ez a falunyom, amit mi úgy kimértünk, azon a helyen folytatunk most vizsgálatokat, és nagy segítségünkre van, hogy 1967-ben az a régész egyébként, aki a tömegsírokat is a 60-as évek elején megtalálta, Pap László, ott ásatásokat folytatott, és egy középkori településnek megtalálta a nyomait. Ez kellemes meglepetés volt, amikor utána néztünk a régészeti adatoknak, hogy van ott egy falu pont azon a helyen, ami az adatok alapján logikusan következne. És most jelen pillanatban a kutatásunk ott tart, hogy ennek a falunak az életét igyekszünk jobban megismerni. Egyre még műszeres vizsgálatokat folytatunk, illetve újabbakat tervezünk. Azért még egy pár vizsgálatot el kell végezni, hogy biztosra vehessünk, főleg azért, mert itt rövid távolságon belül több településnyom is látszik, amiket meg kell vizsgálni. Még az is elképzelhető, hogy ez ugyanannak a településnek a többszöri újratelepítéséből adódik, de egyre ezt még nem lehet kimondani, mert nem tudjuk egyértelműen bizonyítani. Ugyanakkor a maga az előrelépés az jelentős, mert olyan falunyomot, amely középkori, a méretei jellege megfelel annak, amit földváról tudunk, eddig még nem került elő. Arról még lehetne beszélgetnünk, hogy lehetett az, hogy a földvár falunak a helye az a 18. században, tehát a török háborúk után a mai Sátorhely község területén jelenik meg. Sátorhely falunak a 18. századi neve az még földvár, és ez sokakat elgondolkodtatott, és annak idején, amikor még 100 évvel ezelőtt megindult a vita, az azt megelőző időszakban a gondolkodás nagy mértékben meghatározta, hogy Sátorhely az egyenlő földvárra. Ami a faluhoz tartozó birtokot illeti, az természetesen igaz, földvár birtokhoz tartozó település, falu, és az állattenyésztő birtokközpont, az valóban Sátorhely helyén alakult ki, de úgy tűnik vizsgálataink alapján, hogy a török korban, illetve azt megelőzően nem Sátorhely falu helyén, hanem attól délre, itt a Borzapatak átkelő helyéhez kötődően alakult ki ez a falu. A 18. században ezt a helyet elhagyták a lakosai, és a az újratelepülés pedig már máshogy, másképp máshol történt. Egyébként alapvetően azzal függött össze, hogy az új gazdálkodás már egy állattenyésztő nagybirtok volt, és annak mások a szempontjai, mint egy ilyen középkori településnek, ahol a lakosok földművelés mellett folytatnak állattenyésztést. Itt alapvetően az állattenyésztés uralt ennek a térségnek a területhasználatát a 18. század közepétől, és annak Sándorhely jobban megfelelt.
Szigma, a holnap világa.
Már 4 veszélyes variánsa van a koronavírusnak, és több is lesz, ezért gyorsítani kellene a gyógyszerkutatásokat, mondta a szakértő. Mátyus Péter gyógyszerkutató professzorral, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Herceg Zsolt beszélgetett.
Ugye a variáns nem egy mutációt jelent az eredetihez képest, hanem többet. Ezek általában 8-10-12 mutációt jelentenek variánsokként az eredetihez képest, és ezek a mutációk sajnos különösen egymásra is akár hatva olyan helyzetet teremthetnek, amivel a vírusnak a fertőző képessége jelentősen változhat azáltal, hogy ott, ahol belép a szervezetbe, ott sokkal jobban kötődik, mint az eredeti vírus, és ráadásul mi úgy védekezünk ez ellen, hogy antitesteket fejleszt a szervezetünk, és ezek az antitestek ezt a bizonyos kölcsönhatást, ugye a vírusnak ez a része, mint antigén hat, gátolják reakcióba lépve az antigénnel. Igen ám, de ha itt valamilyen mutáció történik, és egy új variánst kapunk, akkor elképzelhető az a sajnálatos helyzet, hogy az ellen a variáns ellen, ami ellen fejlődött az a még bennünk lévő antitest, az már közel sem lesz annyira hatásos. Tehát ez az úgynevezett neutralizációs antitest-antigén reakció hatásfoka, ez jelentősen csökkenhet. Ráadásul ez a mutáció együttes még azt is eredményezheti, azon túl, hogy ezt a fertőző képességet növeli, hogy a megbetegedés súlyosbodását is okozza. Ami nyilvánvalóan megint egy nagyon nagy kihívás, vagyis ha nem tudjuk kellően hatásosan semlegesíteni a bejövő variánst, akkor súlyosabb betegséget fogunk kapni, mint az eredeti alapvírus esetében kaptunk. Szóval ilyen értelemben ez egy nagyon problémás dolog, és a gyógyszer esetében ugyanez a helyzet. Ugye a gyógyszerek, amikor az első terápiás gyógyszer együttes kialakult a wuhani alapvírussal szemben, akkor természetesen annak a szerkezeti követelményeire fókuszált antivirális szereket igyekeztek számításba venni és alkalmazni. Most ugye akkor jogos a kérdés, és nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon mi lesz ezeknek a gyógyszereknek az új variánsokkal, most nemrégiben kialakult variánsokkal szembeni terápiás értéke.
Ez tipikusan az a szituáció, amikor sajnos ezt gyakorlatban kell majd kipróbálni, ugye?
Igen, na most itt azonban hagyj tegyek egy akár kritikai megjegyzésnek is tekinthet észrevételt. Nevezetesen, hogy ezt, hogy vannak új variánsok, tudjuk már elég régóta. És nagyon helyesen az én álláspontommal is teljesen összhangban az elsődleges védelmi eszköz és a legjobb hosszú távú védekezési lehetőségünk a vakcináció. Tehát én abszolút oltáspárti vagyok, ez nem kérdés. Olyannyira zárójelben hagyd tegyem hozzá, hogy helyesnek tartom a hazai összes erőfeszítést ebben a tekintetben és példásnak is. Talán egyetlen kiegészít intézkedésnek nagyon örültem volna, ha a fiatalságnak, tehát a tanulói korosztálynak az oltását úgy szervezték volna a kampányszerű oltást, hogy az, mire az iskola kezdődik, addigra megtörténjék, tehát úgy érkezzenek a gyerekek az évnyitóra, hogy 2 oltással és már megfelelő aszerinti védelemmel. Lehet, hogy én nem vagyok kellően felkészült, és ez logisztikai olyan kihívásokat jelent, ami nem teljesíthető, de minden esetre ebben nekem hiányérzetem van. Tehát most akkor folytatva azt a gondolatot, hogy tulajdonképpen a vakcináció mellett jól látjuk, hogy azért vannak betegek. Ha csak az USA-ra gondolunk, elképesztő betegszám van napjainkban is a delta variáns okán. Most, ha ez a helyzet, és tudjuk azt, hogy a nyáj immunitás az sajnos legalábbis egyelőre illúzió, vagyis addig, amíg betegek betegek vannak, pláne ilyen tömegesen, én áprilisban nem gondoltam erre, hogy itt a környezetünkben nagyobb betegszámra lehet számítani, de azt mondtam, hogy ha egy beteg van, akkor is szükség van gyógyszerekre, hatásos gyógyszerekre. Az a gyógyszerkincs, amit jelenleg a COVID-terápiában alkalmaznak és alkalmaztak, azoknak a hatásosságáról az új variánsokkal szemben nincs vagy alig van ismeretünk. És én ezt azért mondom kritikaként, mert szerintem lehetne erre olyan preklinikai vizsgálatokkal készülni, hogy legyen arról legalább impressziónk, hogy a meglévő és most már régóta COVID-ban alkalmazott gyógyszereknek milyen a értéke az egy-egy variánssal szemben, hiszen gondoljunk arra, hogy azok, akik nincsenek beoltva, sőt, az oltottak között is lehetnek betegek, azok számára szükség van hatásos gyógyszerekre, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a delta esetében is rendkívül súlyos állapotokba kerülhetnek ezek a betegek, tehát a másik veszőparipám, hogy olyan gyógyszerekre lenne szükség, amelyek a betegségnek a legkoraibb szakaszában képesek hatni, azaz megakadályozni azt, hogy a betegség súlyos állapotot hozzon létre. Vagyis ilyen irányú gyógyszerkutatási projektekre lett volna szükség folyamatosan, ahogyan az egyes variánsok kialakulását láttuk, és ez a jövőben is úgy kellene, hogy legyen, hogy ahogy megjelenik egy variáns, kötelezően szinte azok a gyógyszerek, amiket alkalmaznak, megfelelő vizsgálatokon menjenek át abból a szempontból, hogy az újabb és újabb variánsok ellen milyen a hatásosságuk.
A jelenleg alkalmazott gyógyszerek közül ebből a szempontból melyik a legígéretesebb, amelyről leginkább lehet tudományos alapon feltételezni, hogy az új variánsok által okozott megbetegedéseket is, ha máskor nem, de legalább a korai szakaszban hatékonyan képes gyógyítani?
Két csoportra osztanám önkényesen a gyógyszerterápiás lehetőségeket. Az egyik az antivirális szerek, amik a vírus ellen hatnak közvetlenül, és a másik kör, ami a vírus által előidézett betegség kezelésére alkalmas. Ez utóbbiakat is érintheti egy-egy új variáns megjelenése, de feltehetően azért kevésbé, mint az antivirális szereket. És az antivirális szerek esetében gyakorlatilag alig-alig van arról információnk, hogy vajon az, amit ön feszeget, hogy a ezen szerek közül, mondjuk a delta variáns ellen, melyik az, ami kifogástalan ugyanúgy hat, mint ahogyan a wuhani ellen. Talán a kifogástalan egyébként is túlzó jelző, mert lényegében optimális antivirális szer a SARS-2 vírus ellen egyelőre nincs. Vagyis az én véleményem szerint arra kellene, hogy késztesse a gyógyszerterápiában érdekelteket, hogy egyrészt mérlegeljék a kombinációs terápiának a lehetőségét, hiszen amikor újabb és újabb variánsok lépnek fel, akkor szinte az borítékolható, hogy vagy egyáltalán nem, vagy jóval kevésbé lesznek hatásosak az alapvírus esetében hatásos szerek. De ugyanakkor, ha ezeket kombinációban használjuk, akkor feltehetően már ennek a nevezzük ezt koktélnak a hatásossága akár terápiás értékű lehet. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy mindenképpen utána kell menni annak, hogy vajon azok a szerek, amik még jelenleg is vizsgálat alatt állnak, Magyarországon is van ilyen, klinikai vizsgálat folyik. Ebből a szempontból milyen értékűek? Ugye a jelenleg klinikai vizsgálat már feltehetően olyan betegek kezelésével foglalkozik, akik az újabb variánsok által lettek betegek. Tehát itt már a folyó klinikai vizsgálatokat e szempontból nagyon kritikus szemmel kell nézni, és elképzelhető, különösen bizonyos hatás együttest megtestesíteni képes szerek esetében az, hogy a most elterjedt variáns, például a delta ellen is lenne hatásos szerünk, vagy legalábbis a meglévőkhöz képest hatásosabb.
Ha jól értem, most olyan, hogy COVID gyógyszer nem létezik, vannak antivirális szerek, amelyeket ebben ilyen vagy olyan hatékonysággal használnak, de ön szerint mikor lesz, ha lesz, lehet egyáltalán olyan, hogy COVID gyógyszer?
egy új gyógyszernek a fejlesztése még optimálisan is 12-14 év. Természetesen most már elindult jó néhány kutatóhelyen kifejezetten a COVID-ra irányuló gyógyszer kutatás fejlesztés is. Ezeknek az öme azonban valamilyen más terápiában már bevált szer, és én azt gondolom, hogy azok a szerzett tapasztalatok lehetnek előrevívők abban az értelemben, hogy azoknak a szerkezeti módosításával akár jóval hamarabb az említett 10-12 vagy 14 éven, annál jóval rövidebb szakaszon belül lehet eljutni jóval specifikusabb SARS-2 ellen ható szerhez. Itt azonban meg kell azt jegyezzem, éppen a gyors mutációk miatt és újabb és újabb variánsok kialakulására gondolva, hogy én gyógyszerkutatóként azt mondom, hogy nem az a jó stratégia, hogy minél specifikusabb szerkezeti részletét támadja meg az a szer az adott variánsnak, mert hiszen nem is biztos, hogy az sokáig fog létezni, hanem sokkal inkább több olyan hatáskomponenst kellene egy antivirális szerbe megtestesíteni, egyesíteni, ami a vírus különféle szerkezeti részeit képes megtámadni, és ezáltal jóval kevésbé lesz érzékeny az újabb és újabb mutációkkal szemben. Ilyen szereknek is elindult a fejlesztése, de ez hosszabb időt vesz igénybe. Tehát én változatlanul azt mondom, hogy azt a most már nagyjából ismert gyógyszerkincset kellene új koncepció mentén megpróbálni hasznosítani, illetve a folyó klinikai vizsgálatokat felgyorsítani. Ugye említettem, itthon Magyarországon is folyik, sajnos meglehetősen lassan ilyen típusú vizsgálat. Tehát ha ezek felgyorsulnak, az új variánsokkal szerzett tapasztalatokat gyorsan lehet értékelni, akkor szerintem nem kellene olyan nagyon hosszú idő ahhoz, hogy legyen valóban hatásos szerünk. És mindaddig, amíg nem lesz a társadalmi átoltottság a mostanihoz képest jóval nagyobb mértékű, biztosan szükség lesz hatásos, jó gyógyszerekre. Ez nem kérdés szerintem.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.